2021. júniusának egyik estéjén egy 40 éves nő a kutyájával a lakhelyéhez közeli parkban sétált, amikor valaki rátámadt és brutálisan végzett vele. Barátnője, azaz párja talált rá, majd egyből értesítette a rendőrséget, akiknek már a nyomozás elején azzal kellett szembesülniük, hogy a parkban kihelyezett 9 térfigyelő kamera egyike sem működött azon az éjjelen. Így azok semmiféle segítséget sem adtak a borzalmas tett elkövetőjének felkutatásában. Ahogy az áldozat édesapja fogalmazott, egy szörny mászkál szabadon Atlanta utcáin. Ez Katie James története. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és te pedig a Bűntények podcastet hallgatod. Ha először teszed, akkor görges lejjebb is a csatorna lejátszási listájában, mert 50 hasonlóan izgalmas epizód vár még rád. De nem is csevegek tovább, vágjunk bele a mai epizódba. Catherine, ismertebb nevén Katie, 1980. szeptember 4-én született Michiganben. Lánytestvére pedig Ronnie, édesapja Mark, az édesanyját pedig csak Bonnie-ként nevezték meg. Katie felnőttként a georgiai Atlantába költözött, és 33 évesen ott találkozott az akkor 23 éves Emma Clarkkal, akivel rövid randizgatást követően összeköltöztek. A források emmára Katie partnereként, barátnőjeként, jegyeseként és feleségeként is hivatkoznak. Mivel Emma Katie-re barátnőként utal nyilvános megszólalásaikor, én is ezt fogom használni. A pár Atlanta felkapott központjában élt, ami a város legbiztonságosabb környékének hírében állt. Emellett több kulturális és művészeti központ csoportosult itt egy helyen. Méghozzá olyannyira sok, hogy Amerika délkeleti régiójának művészeti centrumaként is hivatkoznak rá. Nem mellesleg pezseg az éjszakai élet, rengeteg az étterem és a bolt. Katie az egyik ilyen olasz vendéglőben dolgozott főállásban pultosként. Mellette pedig a szintén a központban található improvizációs színház, ismertebb nevén az egész világ improvizációs színház büféjét is ő vezette. A szociális igazság érzete nagy volt. Pontosan ezért nagy szerepet vállalt a helyi LMBTQ közösség életében is. Katie olyan szabad szellemű, kreatív, művész lélek volt. Oda volt a zenéért. Annyira, hogy gitárleckéket is vett, de csak saját magától. Dalokat írt, amiket rögzített és feltöltött a SoundCloud-ra. Link a leírásban. Megszállottan olvasott és szinte gyűjtötte a könyveket. A munkatársai hatalmas szívű embernek írták le, és szerencsésnek érezték magukat, hogy ismerhetik. Annyira különleges személyiségnek tartották. Katie igyekezett a maga módján jobbá tenni a világot. Emma és Katie a tragikus esetet megelőzően már házasságkötésen is gondolkozott, illetve azon, hogy vásárolnak közösen egy házat. A pár a Piedmont Park sarkán lakott, amire Atlanta Central Parkjaként hivatkoznak. A majdnem 800 négyzetméteres park a város észak-keleti részében terül el. Otthont ad rengeteg sétaútnak, két tónak, kutyaparknak, sőt még egy úszoda is található a területén. Az évente megrendezett Pride hónap során pedig a szabadtéri koncertsorozat helyszíneként is szolgál. Mivel a pár munka és lakhelye csak pár sarokra volt egymástól, javarészt gyalog közlekedtek. Ezt nem is bánták, sőt imádtak sétálni a környéken és a parkban. Az akár késő esti sétáikra a kutyusaikat is elvitték. A mai világban pedig micsoda luxus az, hogy sem tömegközlekedésre, sem pedig autóra nincs rászorulva az ember. Egy csipetnyi fenntarthatóbb élet egy nagy város közepén. 2021. július 27-ének éjszakáján az időjárás kifejezetten kellemes, 25 fok körüli volt. Emma aznap munkába ment a 10. utcai Henry's nevezetű bárba. Katie szabad volt, ő nem dolgozott akkor este. Ilyenkor kutya sétáltatás közben gyakran meglátogatta barátnőjét a munkahelyén. Így tett ezen a napon is. Miután este 11:30-kor beköszönt Emmához és pár szót beszéltek, A 3 éves pitbullal, Bowie-val a park felé vette az irányt, ahol tervei szerint eltöltötte volna az időt, amíg barátnője nem végez a munkával. A park egyik bejáratánál található egy közkedvelt gyalogátkelő, amit az ott élő LMBTQ közösség tiszteletére szivárvány színűre festettek. Az arra a zebrára néző térfigyelő kamera felvételei alapján Kate és Bowie éjfél után 9 perccel sétált át rajta úton a parkba. Nem sokkal később Emma végzett az aznapi munkájával a Henrysben, és mivel Kate-t nem találta sehol, úgy döntött, hogy hazamegy. Többször próbálta hívni telefonon és üzeneteket is küldött neki. Választ viszont nem kapott. Arra gondolt, hogy barátnője végül hazament és elaludt, vagy csak egyszerűen nem figyeli a telefonját. Miután Emma hazaért, csalódva realizálta, hogy Kate nincs otthon. Ezért megkereste a telefonját a Find My iPhone applikáción keresztül. Az applikáció a pozíciót nem messze a park egyik bejáratától jelölte meg, és az is látszott rajta, hogy a készülék nem mozdul. Ekkor arra gondolt, hogy Kate elejthette a telefont, miközben Bowie-val sétált, és lehet most is épp azt keresi. Felpattant a bicikliére, és a helyszín felé vette az irányt. Hajnali 1 óra körül Emma belépett az említett bejárat kapuján, és szinte egyből érezte, hogy valami nincs rendben. A bejárattól alig 15 méterre a járda mellett egy szemetes zsákot vélt felfedezni. Közelebb ment, hogy megnézze, mi az. Nem szemetes zsák volt, hanem kutyájuk Bowie mozdulatlan teste. Ez már egyértelműen vészjósló volt. Tudta, hogy Kate telefonja a parkban van, de a barátnője is vele van, akkor mit csinál még itt ilyen későn? Miért nem jött elé a munkaideje végeztével, és miért nincs otthon sem? Ráadásul kutyájuk mozdulatlanul fekszik a parkban, egyedül. Kate meg sehol sem volt fellelhető körülötte. Kérdéseire 30 méterrel arrébb találta meg a választ, ahol meglátta Kate-t a földön arccal felfelé feküdni. Emma így írta le a borzalmas felfedezését. Amikor először megláttam Bowie-t, nem tudtam, hogy ő az. Azt hittem, csak egy szemetes zsák. Ahogy rádöbbentem, hogy a kutya halott, azonnal felugrottam, és Kate nevét kezdtem el teljes erőmből kiabálni. Akkor megláttam őt is ott feküdni. Oda rohantam hozzá, és az arcára tettem a kezem, majd megnéztem a pulzusát. De ez sem kellett igazából ahhoz, hogy tudjam, már nem él. Vér volt mindenhol, és a torka át volt vágva. Miután átlátta a helyzetet, Emma félelmében, hogy a támadó még a közelben lehet, a park bejáratához rohant és tárcsázta a segélyhívót, éjjel 1:11. Eszeveszetten próbálta elmondani az operátornak, hogy mi történt, miközben kérlelte, hogy küldjön segítséget. A hívás első percében sikoltás hallatszik, majd Emma egy férfihez beszél, akinek azt mondja, hogy láttad? Az ott a kibaszott barátnőm.
Atlanta
911 segélyhívó, miben segíthetek? A Piedmont Parkban vagyok, a barátnőmet kerestem, mert nem találtam. Ha halott, kérem segítsen. A Piedmont Parkban van? Igen, kérem segítsen. Kérem. Igen, asszonyom. Küldöm a segítséget. Úristen! Úristen! Megmondaná a nevét? Visszahívási száma? Rendben. Hol van a barátnője a parkban? A bejáratnál. Láttad? Az ott a kibaszott barátnőm. Rendben. Ó, Istenem, halott. Rendben, hívom a kórházat. Kérem. Grady sürgősségi, miben segíthetek? Hello, van itt egy 1030-as a Piedmont sugárúton délkeleten.
vonalán.
A hívó még a vonalban van?
Still on the line.
Asszonyom, még a vonalban van?
Oké,
valószínűleg már lerakta. Azt mondta, hogy a barátnője halott a parkban.
Oké,
a barátnő halott a parkban. Igen, a Piedmont parkban. Mondta, hogy hol vannak a parkon belül? Azt mondta, a bejáratnál. A 40 éves Katie Janes-t a helyszínen halottnak nyilvánították. A legfrusztrálóbb pedig az volt, hogy a parkban több kamera is fel volt szerelve, amik könnyedén segíthettek volna beazonosítani a tettest. Viszont aznap éjjel egyik sem működött. Mennyi az esély arra, hogy valakit egy biztonságosnak vélt parkban meggyilkoljanak, pont akkor, amikor annak térfigyelő kamerái nem működnek? Ha engem kérdeztek, ez több, mint puszta véletlen. A szerencsétlenül járt Katie és Bowie felfedezése csak a kezdet volt Emma számára. Hosszú és kimerítő nyomozás kezdődött nem sokkal ezt követően, ami igencsak felkavaró részleteket is a felszínre hozott. Az egyik legérdekesebb aspektusa a nyomozásnak az, hogy az FBI is azonnal bekapcsolódott. Gondolhatnánk, hogy ez a protokoll, de igazából ez igen ritka. Gyilkosságok történnek minden államban az USA-ban, de azok csak ritkán kerülnek szövetségi hatáskör alá, hiszen nem mindig sértenek ilyen törvényeket. Például egy szövetségi ügynököt ölnek meg, vagy szövetségi területen történik az eset, mint amilyenek a nemzeti parkok. Az FBI csak akkor avatkozik be, arra valamilyen szövetségi törvény megsértése okot ad. Egyébként nem. Adják, hogy a bűnügyekben az állami hatóságok járjanak el. Katie esetében az a spekuláció kapott szányra az FBI megjelenését követően, hogy azok vagy azért csatlakoztak, mert Katie ügye valamilyen módon az államokon átívelő sorozatgyilkossághoz kapcsolódik, vagy potenciálisan gyűlöletgyilkosság történt, ami szintén szövetségi hatáskörű. Mivel Katie aktívan részt vett az atlantai meleg közösség életében, ezért ez a lehetőség elég valószínűtlenek bizonyult. A rettenetes felfedezés és az FBI bekapcsolódását követően Katie barátjai és családja gyászolni kezdték az értelmetlenül elvesztett szerettüket. 2021. augusztus 1-én virrasztást tartottak a tiszteletére a Piedmont Parkban. Az eseményen részt vett Emma és családja, akik Katie-t sajátjukként szerették, illetve munkatársak és barátok is. Emma édesapja, Clark Joe még beszédet is mondott Katie tiszteletére a rendezvényen, ahol kiemelte a lány kedvességét. A parkban, a bejárattól nem messze Katie és Bowie testének helyén kisebb emlékhelyet alakítottak ki, ezzel is felhívva a figyelmet az ott történt erőszakos esetre. Emellett rendőrök és önkéntesek plakátolták tele a környéket, ezáltal keresve olyan személyeket, akik bármiféle információval rendelkeznek aznap éjjelről vagy a történtekről. 10 000 dolláros, azaz majdnem 3,6 millió forintos díjat is felajánlottak a nyomravezetőnek, mivel senki sem látott semmit, és ahogyan azt már említettem, a kamerák sem működtek. Rendőrök járták a parkot kérdezősködve és olyan gyakori látogatók után kutatva, akik láthattak valamit, ami kicsit is eltért a megszokottól. Nem jártak sikerrel. Talán pont ezért sok teória látott napvilágot Katie brutális meggyilkolásával kapcsolatban. Az egyiket pont az esetet feldolgozó hír YouTube videója alatt megjelenő kommentek egyike indította el. Valaki ugyanis azt írta a videó alá, hogy idézem, fogadni mernék, hogy a gyilkos is jelen volt a virrasztásom. Ez nagyon is lehetséges feltételezés. Több más esetből is tudhatjuk, hogy a gyilkosok sokszor közel maradnak a helyszínhez, visszajárnak oda és igyekeznek a nyomozást is követni. Szeretik hallgatni, ahogyan az emberek róluk beszélnek. Egy szóval ez igenis egy elképzelhető teória. A rendőrség szerint ráadásul Katie ismerhette támadóját. Erre leginkább abból következtettek, hogy Bowie a kutya, aki fajtáját tekintve pitbull terrier volt, hagyta, hogy a támadó elég közel kerüljön a gazdájához, annyira, hogy az meg is támadhassa. Mint tudjuk, erre a fajtára ez a viselkedés kifejezetten nem jellemző, hogy hagyja veszélynek kitenni a gazdáját. Hűséges és védelmező típus. Sőt, sokszor az a téves feltételezés él a köztudatban róluk, hogy vérengző vadállatok, pedig nem azok. Legalábbis nem alapból ilyen a természetük. Mi emberek tesszük őket azzá, saját kényünkre, kedvünkre. A rendőrség másik teóriája szerint, ha Bowie nem ismerte a gyilkost, akkor nagy valószínűséggel megtámadta azt. Ezt az bizonyítaná, hogy végeztek a kutyával, és nem csak egyszerűen elzavarták. Pontosan ezért a rendőrök olyan személyek után is kutattak a környéken, akik karján friss sérülésnyomok voltak láthatóak, amik feltehetően a kutyával folytatott küzdelem eredményeként kerültek oda. Bár az is lehetséges, hogy a támadó a kutyával végzett először, és csak azt követően fordult Katie ellen. De erre hogyan volt lehetősége és ideje egy nyilvános parkban? Minden esetre időközben elkészült Katie és kutyája Bowie törvényszéki boncolásának eredménye. A kutyával kapcsolatban érdekes módon a rendőrség egyáltalán nem hozott nyilvánosságra semmilyen adatot. Ez további teóriáknak adott alapot, mint például annak, hogy mindezt azért tették, mert az állat fogai alatt megtalálták a támadó DNS-ét. Emma apja azt az információt is elhintette, hogy Katie testén férfi DNS találtak. Ezt a rendőrség nem cáfolta, de nem is erősítette meg. Az is lehetséges, hogy egy rablási kísérlet fajult ennyire el. Bár ennek ellentmond az, hogy Katie telefonja ott hevert mellette, és a pénztárcájában is benne volt a pénze. Vagy talán Bowie támadott meg valakit, aminek következtében az illető dübe gurult, és a gazdáján Katien vezette le a ragját. Vagy csak egyszerűen valaki felfigyelt Katie-re, aki egyedül sétált a parkban, ráadásul az éjszaka kellős közepén, majd gyilkos gondolatoktól vezérelve megtámadta, s meg is ölte. Ha ez történt, akkor a gyilkos miért nem választott magának egy elesettebb, könnyebb áldozatot? Miért egy olyat szemelt ki, aki mellett egy pitbull sétált, és még a telefonja is a kezében volt, vagy legalábbis a fülhallgatója a fülében. A támadás meglepetésként is érhette Katie-t, amit az támasztaná alá, hogy az egyik fülhallgatója még a megtalálásakor is a fülében volt. Emma elmondása szerint a barátnője imádott podcastet hallgatni séta közben. Valószínűleg aznap éjjel is ezt tette. Bár Emma igyekezett rávenni őt, hogy ne tegyen így, mert akkor nem hallja, mi történik körülötte. Valamint azt is kérte tőle, hogy legyen nála paprikaspré. Katie viszont ezekre csak legyintett és elintézte annyival, hogy mindez felesleges. A környék, ahol élnek, biztonságos. Mi bűntényesek viszont tudjuk, hogy nincs rosszabb, mint az álbiztonságérzés. Könnyelművé teszi az embert. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én éjjel egy parkban nem szívesen sétálnék úgy, hogy a fülemben fülhallgató van, amitől nem hallok semmit. Kiváltképpen, ha pont egy olyan podcast szól, amiben egy ausztrál nő épp megnyugzza a párját. Mert hát vannak ilyen műsorok is. Persze, ezzel nem hibáztatom Katie-t egy pillanatra sem. Az is lehet, hogy tényleg ismerte a támadóját, és épp a beszélgetésük miatt vette ki az egyik fülest a füléből. Statisztikailag az ennyire kegyetlen késelések nem jellemzőek a random támadásokra. Maga a késelés is egy brutális támadásforma. Az pedig, ahogyan Katie-vel történt mindez, még véresebb. Olyannyira, hogy újabb spekulációk kaptak szányra. Mégpedig olyan elméletekről van szó, amik valamilyen érzelmi töltöttséget véltek felfedezni a háttérben. Olyasmire kell az alatt gondolni, mint hogy valaki szerelmes lett Emmába és féltékenységből végzett Katie-vel. Vagy pont fordítva, valaki Katie-be szeretett bele, és ha nem lehet az övé, akkor másé se legyen alapon végzett vele. Vagy valaki úgy általánosságban féltékeny volt a kapcsolatukra, esetleg arra, hogy mindezt azonos neműként élik meg. Minden esetre a rendőrség is elismerte, hogy Katie-t a támadója a halál okozásán túlmenően is bántalmazta. Ahogyan azt már említettem, Katie aktívan részt vett az atlantai LMBTQ közösség életében, és nyíltan vállalta szexuális orientációját. Bár lehet, ez csak a hazánkhoz hasonló autokrata országokban jelent problémát. Katie nyakán egyébként jól látható helyen egy szivárvány tetoválás volt. Bizonyos források szerint a hátára is egy hasonló szivárvány zászlót varratott, és lehet ezen okból szúrták meg többször ott is. A gyilkosságot követően érezhető volt a közösség aggodalma, és az, hogy minden felröppenő hírre azonnal ugrottak, mert tudni szerették volna, hogy mi történt a szorosan összetartó kis közösségükben, ami halálra volt rémülve a tudattól, hogy egy esetlegesen meleg gyűlölő gyilkos járja Atlanta utcáit. A rendőrség viszont kitartott amellett, hogy a Katie-vel történt borzalom nem kapcsolódik semmiféle sormintát követő bűncselekményhez. Egyszeri és véletlenszerű esemény volt csupán. Ezen véleményükkel egy időben nyilvánosságra hozták Katie boncolási jegyzőkönyvét is. A dr. Karen Sullivan által végzett hivatalos törvényszéki boncolás tanúsága szerint a halál okát az arcra, a nyakra és a testre éles tárgyal mért sérülések okozták, amik az ott található ereket és szerveket súlyosan roncsolták. A halált okozó sérüléseken felül Katie testét további 50 késszúrás érte, és meg is csonkították. Bár Katie-t arccal felfelé találták meg, a földön fekve, a hátán is 15 késszúrás érte. Ez azt is jelenthette, hogy a támadás alapvetően hátulról érkezett a gyanútlanul sétáló nőre. A torkát olyan mélyen vágta el az elkövető, hogy azzal alig, ha nem lefejezte. Ne felejtsük el, hogy mindez egy nyilvános parkban történt, még akkor is, ha késő éjjelről van szó. A támadó rászánta az időt mindarra, amit tett. A rendőrség pontosan ezért mondta azt, hogy Katie-t a támadója halált okozóan túlmenően bántalmazta, amit az esetek nagy részében valamilyen érzelem irányít. Gyűlölet vagy szeretet, mely kettő közt sokszor nagyon keskeny a határvonal. A leggyomorforgatóbb része a sérüléseknek a Katie hasába feje lefelé belevésett F-A-T betűk voltak, ami egybeolvasva az angol fat, azaz kövér szót adja ki. Még egyszer megemlíteném, ha ez egy teljesen random támadás volt, akkor az elkövető miért fektetett ennyi energiát abba, hogy változatos módon meggyalázza áldozata holttestét? Mindezt egy parkban. Ráadásul a Katie kezén található védekezésre utaló nyomok alapján azt feltételezték, hogy a támadás során egy darabig eszméleténél volt. Maga a gyilkosság is érthetetlen, az pedig, hogy így módon meggyalázzanak valakit, még inkább az. Katie 165 cm magas és 68 kg-os volt. Ezzel nagyjából átlagos testalkatú, semmiképpen sem kövér. Talán az FAT valami mást jelentett. Talán valami szignifikáns dolgot a gyilkosnak, de az is lehet, hogy monogram vagy rövidítés. Mivel a Piedmont Park kamerái nem működtek, a rendőrség csak a parkon kívüli térfigyelő felvételi alapján tudta többé-kevésbé felállítani az aznap este történtek időrendjét. 11 óra 54 és 11 óra 55 között három nő sétált ki a parkból. Katie és Bowie éjfél után 9 perccel jelent meg a park ugyanazon bejáratánál. Mindösszesen 15 perccel a három nőt követően. Újabb 15 perccel később, 12 óra 25 perckor egy talpig fehérbe öltözött férfi sétapálcával a telefonját nyomkodva hagyta el a parkot egy másik kijáraton keresztül. Majd 20 perccel később, 12 óra 43 perckor egy kapusznis pulóvert és kék farmert viselő férfi is megjelent ugyanannál a kijáratnál. Pár perccel később, 12 óra 46-kor egy fekete rövidnadrágot viselő futó futott ki azon a kijáraton, amitől nem messze Emma felfedezte Katie és Bowie holttestét 1 óra 11-kor. Vajon az alig 25 perccel előbb megjelent futó láthatta a földön fekvő testeket? Vagy azok még akkor nem voltak ott? És ha így volt, akkor lehet, hogy Emma tényleg csak percekkel került el barátnője támadóját. Ebből az derül ki számunkra, hogy a parkon kívüli kamerák működtek, csak a parkon belüliek voltak valamilyen oknál fogva kikapcsolva. A rendőrség az említett felvételeket nyilvánosságra hozta, azzal a kéréssel, hogy a rajtuk szereplő személyek keressék fel őket, ha tehetik. Egyetlen egy ember tette ezt meg, méghozzá a percekkel a holttestek felfedezése előtt arra futó alak. Azonban semmiféle kézzelfogható információval sem tudott szolgálni az üggyel kapcsolatban, és gyanúsítottként sem hallgatták ki. Minden esetre az elég érdekes, hogy a felvételen szereplők közül csak egyetlen egy személy került elő. Már az is lehet, hogy a többiek nem a környéken éltek, és csak átutazóban voltak Atlantában. Egy érdekes nyomot viszont úgy tűnt nem is vizsgáltak a nyomozók. Mégpedig a segélyhívás közben a háttérben hallható férfit. Vele kapcsolatban semmiféle információ sem látott napvilágot. Nem lehet tudni, hogy beazonosították-e, és ha igen, akkor kikérdezték-e. A rendőrség nem sokkal később bejelentette, hogy már közel járnak ahhoz, hogy megoldják Katie ügyét. Valószínűleg valamilyen erős nyom vagy információ lehetett a birtokukban, amire ezt alapozták. A nagy bejelentés ellenére viszont letartóztatás nem történt. 2021. augusztusára a médiában egyre több álhír kezdett el terjedni. Ez már olyan méreteket öltött, hogy a hatóság hivatalosan is megkérte a közösséget, hogy hagyjanak fel a hamis hírek gyártásával, és hagyják a hatóságot dolgozni. A történtek következtében a média számára összeállítottak egy dokumentumot, melyben összegyűjtötték az üggyel kapcsolatos valótlan híreket. Ennek alapján kérték a médiát, hogy szűrjék az általuk közölt információkat. Az egyik ilyen felröppent, de valótlan hír az volt, hogy a környéken azonos időben egy másik, hasonló gyilkossági eset is történt, ami így egy sorozatgyilkosra enged következtetni. Katie halálának napján ugyanis egy másik fiatal nőt is holtan találtak, szintén egy parkban, alig egy órányira Atlantától keletre. Az akkor 18 éves Tori Langot fejbe lőtték, majd holttestét egy park tavába dobták kövekkel a lábán. A kocsiját felgyújtották. A rendőrség közzétette a testen talált tetoválások fotóját, amit a lány családja felismert, így sikerült beazonosítani. Talán a park és a tetoválás voltak azok a tényezők, amik alapján felröppent a híresztelés a közösségi médiában a két ügy kapcsolatáról. A hatóság természetesen a kezdetektől fogva tagadta, hogy bármiféle kapocs lenne a két eset között, és igyekezett azok eltéréseit kiemelni. 2022. április 15-én, azaz szó szerint csak pár héttel ezelőtt, a rendőrség bejelentette, hogy elkapták Tori feltételezett gyilkosát, aki a nő egyik 20 éves barátja, név szerint Austin Ford. A férfit letartóztatását követően azonnal megvádolták a gyilkossággal. Tori esetében így már bizonyos, hogy ismerte támadóját. Katie pedig talán igen, talán nem. Mint ahogyan az gyilkosság ügyekben lenni szokott, az elhunyt párja az első, aki felmerül, mint lehetséges elkövető a nyomozók fejében. Emma sem volt kivétel ez alól, aki miután vérbefagyva találta barátnőjét, felhívta bátyját, aki riasztotta édesapjukat, aki végül még akkor éjjel megérkezett lánya mellé, hogy segítsen neki átvészelni a tragikus időszakot. Miközben Emma próbálta épp ésszel felfogni a történteket, a rendőrség lefoglalta a mobilját és átkutatta Katie-vel közös lakásukat is. Emma természetesen teljesen ártatlannak vallotta magát a rendőrség azon kérdéseire, amik barátnője halálára vonatkoztak. Igazából ő is az egyik áldozata volt a kegyetlen tettnek. Mindezek ellenére voltak, és talán vannak olyanok, akik szerint köze lehetett a gyilkossághoz. Emma unokanővére kezdeményezésére 80 ezer dollárnyi, majd 29 millió forintnyi adomány gyűlt össze a tragédia megsegítésére létrehozott GoFundMe oldalon. Ezt a pénzt Emma részben a költségek fedezésére, némi adományozásra és a nyomra vezetői díj emelésére használta fel, ami ma már 20 ezer dollárra, 7 millió forintra rúg. Ezek mellett arra is tellett belőle, hogy elköltözhessen a környékről, ugyanis állítása szerint több halálos fenyegetést is kapott barátnője meggyilkolását követően. Ez a lépés még több ember bizalmatlanságát váltotta ki. Sokak szerint az adományokból befolyt összeget ilyen célra nem is használhatta volna fel. Emma többször kérte a rendőrséget, hogy segítsenek tisztázni a nevét, de a hatóságok ezt sosem tették meg. Sőt, a gyilkosság éjszakáján róla készült térfigyelő kamera felvételeit sem osztották meg továbbra sem a nyilvánossággal. Mindenki másét, aki a parkba kibejárt a történtek idején, igen. Kivéve Emmájét. Pedig neki is meg kellett jelennie azokon a videókon. Ne feledjük, hogy a holttestek felfedezését követően félelmében a park bejáratához rohant, és onnan hívta a segélyhívót. Talán azért tette mindezt a rendőrség, mert Emmát gyanúsítottként tartják számon a mai napig. Ezért nem hibáztathatóak, hiszen szinte minden esetben az első lépés egy gyilkossági ügyben az, hogy a közeli hozzátartozót vagy hozzátartozókat ellenőrzik. Azok kizárása, vagy adott esetben ellenkezőleg azok meggyanúsítása végett. Emma személyére egyelőre egyik opció sem igaz. Annak ellenére, hogy kevesebb, mint egy év telt el két tragikus elvesztése óta, hiánya barátaiban csak erősödött. John Maholitz, aki Katie-vel együtt dolgozott az improvizációs színházban, egy egész podcast rész szentelt annak, hogy a lányra emlékezzen. A műsorban nosztalgikusan emlékezett vissza azokra az órákra, amiket együtt töltöttek. Sokszor maradtak még a színházban az előadásokat követően, és beszélgettek. John szerint Katie mindig sokat nevetett. Velük és néha rajtuk is. Pár mondatot idézett is néhai barátjától, és felsorolta azokat a zenei műfajokat és podcasteket, amiket szeretett. Emma a következőképpen nyilatkozott elveszett barátnőjéről. Ma elveszítettem életem szerelmét és a kiskutyámat. Tragikus. Minden percemet Katie-vel szerettem volna tölteni. Új pedig egy kedves és odaadó társ volt. A szívem megszakadt. A világom már sosem lesz a régi. Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált. Nagyon hálás vagyok érte. Emma édesapja azt mondta, hogy, idézem, ők ketten örökre együtt maradtak volna. Az a fajta pár voltak. Katie szülei nem nyilatkoztak nyilvánosan az ügyben. Édesanyja a következő sorokat írta a GoFundMe oldalon, hogy megköszönje az adományokat. Katie azt tervezte, hogy meglátogat minket a halálát követő napon. Ez a látogatás lett volna a COVID-19 miatt az első 2019 karácsonya óta. Katie nagyon izgatott volt, hogy újra személyesen találkozhat velünk és az itt élő barátaival. Talán ez az, ami még jobban rátelepedett a lelkemre. Nagyban hozzájárult gyászom elmélyüléséhez. Katie-nek ragyogó humora volt. Intelligens és elkötelezett volt környezete és barátai iránt, akiket az atlantai közösséggel együtt megrázott a kegyetlen és véres támadás. Engem egészen a lelkemig lerombolt. Katie erős volt kívül, belül. Minden rezzenése és cselekedete azt mutatta, hogy Emma nagyon szerette, mint ahogyan húga, én és még nagyon sokan mások is. Elrabolták tőlünk őt és Bóvit is, ezért együtt gyászolunk. A közösségre és a barátokra most nagy szükségünk van. Emmának és nekem még egy nagyon hosszú úton kell végigmennünk, de tovább nem lépünk. Katie-t mindörökké megőrizzük szívünkben. A mostra és az ittre tudunk egyelőre koncentrálni, és tudjuk, hogy ti mind mögöttünk álltok. Mindenkinek köszönöm a jóságát és a támogatását. Mindenkinek, aki együttérzését fejezte ki, és egy kis fényt gyújtott elveszett lelkeinknek ebben a nehéz időszakban. Emma apja kicsit lényegre törőbben úgy fogalmazott, hogy ez egy rettenetes és erőszakos halál volt. Biztos vagyok benne, hogy Katie nem adta magát harc nélkül, és hogy Bowie gazdája védelme közben lelte halálát. A brutális gyilkosság elkövetője a mai napig nem került elő a sok teória és ötlet ellenére sem. Azt gondolom, az epizód hallgatása közben a ti fejetekben is merültek fel kérdések az üggyel kapcsolatban. Válaszokat most nem kaptatok. Az ügy megoldatlan. Csak reméljük, hogy az igazság felszínre kerül, és a sors lassan forgó kerekei összezúzzák a kegyetlen gyilkosságért felelős szörnyeteget. Az epizód szövegét most is Mentő Anna könyves blogger lektorálta. Köszönet neki érte. A következő részben találkozunk. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.